Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Uniós külügyminiszterek hétfői tanácsülésén az dönti el a magyar szavazatot, hogy az Európai Bizottság ad-e garanciát arra, hogy a jövőben fellép minden olyan esetben, amikor uniós tagállamok energiabiztonságát fenyegetik az Európai Unión kívülről, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, 3 év elteltével egyértelmű kellene, hogy legyen. Az Oroszország ellen bevezetett szankciók csúnyán kudarcba fulladtak. Ezek az intézkedések óriási károkat okoztak Európának, benne hazánknak. A magyar gazdaságot 19 milliárd eurónyi, vagyis mintegy 7500 milliárd forintnyi kár érte, emelte ki. Küszöbön áll az új aranykor Magyarország és az Egyesült Államok politikai kapcsolatrendszerében, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval folytatott telefonbeszélgetését követően a közösségi oldalán közzétett videóban. Új világpolitikai korszak köszöntött ránk azzal, hogy Donald Trump hivatalba lépett az Egyesült Államokban, hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátette. Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket amellett, hogy újra építjük, újjáépítjük az Egyesült Államok és Magyarország közötti politikai kapcsolatrendszert. 90 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 11, szombaton 21, vasárnap 43 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 17 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigi legtöbb, 134 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, január 6-ától 12-ig a feltartóztatottak száma 61 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 18 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 2 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Derül ki a rendőrségi összesítésből. A bevándorlás veszélyt jelent. Bűncselekményeket és terrortámadásokat, hangsúlyozta közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás emlékeztetett arra, hogy néhány napja Németországban egy afgán terrorista egy óvodai csoportot támadott meg egy parkban, és meggyilkolt egy 2 éves kisfiút, valamint az őt védelmező 41 éves férfit. A politikus kiemelte, ahol beengedik a migránsokat, ott terrortámadások történnek. Hozzátette, Magyarország biztonságos ország, mert nem engedik be a migránsokat, nincsenek terrortámadások, a fenyegetéseket pedig kivizsgálják. A kormány a hazai, mikro, kis és középvállalkozások dolgozói létszámának és kapacitásának növelése érdekében mintegy 4,1 milliárd forintból indít új támogatási programot. A KKV kapacitás bővítő támogatás 2.0 programmal közel 1700 fő elhelyezését segítheti a kormány, ezáltal hozzájárulva a magas foglalkoztatottsági szint további megőrzéséhez, jelentette be közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Mint kifejtette, a program előző üteme különösen sikeres volt. Annak keretében 560 KKV részesült támogatásban, ami közel 3000 új munkavállaló foglalkoztatását segítette elő. A támogatás elsődleges célja a hazai KKV-k versenyképességének javítása, foglalkoztatási képességük bővítése, valamint a zöld és a digitális átálláshoz való alkalmazkodásuk elősegítése. Végül az időjárásról. Az északi középhegység térségében napközben is előfordulhatnak erősebben felhős időszakok, illetve estétől másutt is lesz némi felhőzet növekedés. Időnként megélénkül a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az északi középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Késő este 6-12 fok valószínű. Híreket hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően diáksporttal, úszással, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Javában zajlik a felkészülése a DVTK-nak a tavaszi szezonra. A nemrég kinevezett sportigazgató Horváth Csenger az elmúlt időszakot értékelte.
Első lépésként érkezésemkor megfogalmaztunk egy filozófiát, egy célt. Ezután csináltunk egy objektív értékelést a jelenlegi kereten, a játékosokon, egyéni és csoportszinten is. Ebben vannak objektív mutatószámok, voltak egyéni beszélgetések, motiváció felmérés, egyéni tervek a jövőt illetően a játékosokat illetően. És ezután egy folyamatosan jöttek a bajnoki mérkőzések, és az utolsó bajnoki mérkőzés után végeztünk egy keretelemzést, aminek következtében kijelöltük azokat a pontokat csapaton, játékos kereten belül, ahol szeretnénk erősíteni, szeretnénk fejleszteni a játékos keretünket, állományunkat. És hát maga a filozófia magában foglalja azt, hogy egy szűkebb keretlétszámmal szeretnénk dolgozni, amíg a magyar bajnokság és a magyar kupában versenyzünk, és még nincs európai kupa. Szerettük volna csökkenteni a légiósok számát és növelni a hazai játékosok számát, szerettük volna csökkenteni az átlag életkort, és ezeknek az elveknek mentén kezdtünk el dolgozni és kialakítani a játékos keretet. Nyilván az, hogy egy ilyen rendszer a filozófiának mentén megvalósuljon, ahhoz kettő, inkább három átigazolási időszak szükséges, de ahhoz, hogy a harmadik végén azt mondjuk, hogy jól dolgoztunk, az nagyon fontos lépéseket kell elkövetnünk már az első átigazolási időszakban is. A kezdő csapat körüli játékosok az 60-70%-ban megtalálhatóak a céljainkhoz fogalmazva, ugyanakkor van a keretnek a többi része, ez a 30-40%, amit hogyha átalakítunk, és ezeket a forrásokat sokkal hatékonyabban használjuk fel, akkor ezzel fogjuk tudni növelni az eredményességünket azáltal, hogy jobb játékosokat igazolunk, teremtünk egy versenyhelyzetet a kereten belül, és sokkal inkább a céloknak és a pozícióknak megfelelően hozunk játékosokat. Ugye voltak hiányposztok bizonyos pozíciókban, meg voltak olyan pozíciók, ahol akár 4 játékos is volt a keretben. Belső középpályán a magyar átlaghoz képest, a magyar NB1 átlagához képest is kevés második labdát szerzünk, nem vagyunk erősek a párharcok tekintetében, és ez egy nagyon fontos fejlesztendő terület volt, és ennek szellemében kerestünk és próbáltunk erősíteni a pálya tengelyébe. Egy olyan típusú játékost kerestünk, aki komplex tulajdonságokkal rendelkezik, aki erős a labdaszerzésekben, a második labdák felvételében is, ugyanakkor megfelelő játékkészséggel rendelkezik, és a labdavezetésben, a mélységi területek támadásában is kiemelkedőt tud nyújtani, tehát be tud érni a boxba, az ellenfél tizatosába, és most úgy állunk, hogy sikerült egyességre jutnunk egy ilyen kiszemelt játékossal, aki egyébként az első számú opciónk volt, úgyhogy nagy reményeket fűzünk hozzá. A játékos Kriszti Éhi, az angol Rotherham csapatából érkezik hozzánk. Régóta figyeljük, kollégáim régóta figyelik. Elemző munkatársaim dolgoztak korábban, Dunaszerdáján dolgoztak korábban cseh top csapatoknál, és ez a játékos a Slavia Prahában is játszott, több nemzetközi mérkőzésen játszott 22 éves korában. Ezek után kölcsönbe ment a Championship-be, a Wiganhez, és a Rotherham akkor a másodosztályban játszott, rekordigazolás volt a klubnak, őt kivásárolták a szerződéséből, 54 angol másodosztályú mérkőzése van, és mindig csak 26 éves a játékos, tehát életkorban, típusban és játékos kvalitásban is illik a projektünkhöz. Annyi kulisszatitkot még elárulok, hogy az utolsó pillanatban belépett a török csapat, a Sivasspor, aki nyilván jelenleg sokkal jobb anyagi kondíciókkal rendelkezik, mint mi. Ugyanakkor a játékos nagyon motivált és elkötelezett volt annak irányában, annak tekintetében, hogy ide szeretne jönni. Informálódott a klub után, a klub iránt, a célok iránt, a szurkolók iránt, hogy itt mennyire szeretik és imádják a futballt az emberek, úgyhogy mondta, hogy ő ezt eldöntötte, és ide jön, és megtesz mindent azért, hogy amit kitűztünk magunk elé, azt együtt érjük el. Jobboldali védő pozíciónkban az őszi szezonban két játékos játszott, ugye a Gera Dániel, aki ebben a pozícióban szerepel a válogatottban is, és ugye a második számú opcióként a belső védő profilban Szatmári Csaba. Itt nekünk fontos célunk volt, hogy egy olyan lehetőség szerint jobboldali védőt hozzunk, aki akár megfelelhet a fiatal szabálynak is, és adta magát a lehetőség, hogy Kálai Kevin, aki egy miskolci fiatalember, itt kezdte az utánpótlás éveit, megfelel a fiatal szabálynak, megérkezett ebbe a jobboldali védő pozícióba, ezáltal versenyhelyzetet teremt a kereten belül, és növeli a taktikai repertoárunkat, mert azért Gera Dánielnek rengeteg olyan tulajdonsága van, amit akár tud a pálya közepén, vagy a felső harmadon is kamatoztatni. A másik oldal, a baloldali szélsővédő pozíció az őszi szezon folyamán, ugye Sunny Chanin által volt orvosolva, aki alapvetően egy baloldali belsővédő profil, ugyanakkor a teljesítmény tekintve hozott egy jó szintet. A baloldali védő egy olyan pozíció volt itt nekünk, és jelenleg is az átékozási időszakban, amit folyamatosan figyelünk, monitorozunk, tehát keresünk baloldali védőt. Ugyanakkor, ahogy említettem, fontos szempont, hogy a saját utánpótlásunkból és akadémiánkból is táplálkozzunk. És Demeter Milán személyében egy olyan baloldali védővel rendelkezik a klub, aki az őszt Kazincz Barcikán töltötte kooperációban, rengeteget fejlődött, és én szándékosan szeretnék ezzel üzenni a saját fiatal játékosainak, hogy nyitva hagytam ezt a pozíciót, a tekintetben, hogy visszarendeltük Demeter Milánt. A felkészülési időszak első napjától a csapattal készül, és hogyha ő bebizonyítja azt, hogy meg tudja oldani ezt a pozíciót, tehát benne van abban a két játékosban, akivel ezt tudjuk abszolválni, akkor itt fog maradni, és akkor nem igazolunk baloldali védőt. Amennyiben azt látjuk, hogy a fejlődésének megfelelően nem tudunk annyi játék lehetőséget biztosítani, akkor első az egyén fejlődés, akkor őt visszaindítványozzuk az Inzbarcikára, és akkor ezt a pozíciót, mint ahogy mondtam, folyamatosan figyelemmel követjük és monitorozzuk, akkor megvan annak az esély, hogy egy baloldali védő érkezik a klubunkhoz. Én, amikor érkeztem, akkor ugye azonnal végeztünk egy elemzést a játékos kereten belül, és voltak olyan játékosok, akik máshogy voltak értékelve a csapaton belül. Ha most egy példát mondhatok, a Bárdos Bence például nagyon közel volt ahhoz, hogy kölcsönbe kerül a Honvéd csapatához. És ahogy érkeztem, ezt azonnal igyekeztem megakadályozni, és hát nagyon nem kellett igyekeznem, mert ezekben a kérdésekben én döntök. És ma mondhatjuk azt, hogy rendkívül sokat fejlődött, egy szintén saját nevelésű játékos, ballábas belső védőjátékos, és az egyik meghatározó játékos ennek a diósgyőri csapatnak. Nem is beszélve arról, hogyha egy belső védő 2-3-4 gólt tud szerezni a szezonban, lehet, hogy az jelenti azt a kis különbséget, hogy odaérünk Európába, vagy nem. És ezt is átigazolási időszaknak veszem, mert nem elvesztettük ezt a játékost a klub számára, és most a Honvédban szerepel, hanem kvázi egy rejtett erőforrásként ő itt van. De mondhatnám Elton személyét is, Akoladze személyét, aki nyilván korábban baloldali sérülésekkel, de ha végignézzük az önéletrajzát, mert a Diósgyőrben van, nem volt meghatározó játékos. És az ő szerepét is kicsit átértékeltük a vezetőedzővel, és ma már mondhatjuk azt, hogy a kulcsjátékos kategóriába tartozik. Tehát ha innen vizsgálom, akkor egy átigazolási időszakon kívüli, de átigazolási időszakon abszolváltunk, mert megnyertünk két olyan játékost, aki ma meghatározó a Diósgyőr első csapatának. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra is, hogy a meglévő játékosainkból kihozzuk a maximumot, mert ezek olyan rejtett tartaléknek, amikben lehet, hogy nem is gondolunk bele. És nem arról szól ez a folyamat, hogy érkezik egy sportigazgató, akkor azonnal hozzunk ide 5-8-10 játékos. Nem, nézzük meg, hogy kik vannak itt a klubon belül, nézzük meg, hogy ők ki vannak-e maxolva a potenciáljukat tekintve. Ha nem, akkor őket maxoljuk ki, nézzük meg, hogy úgy mire képesek, és akkor már lehet, hogy nem kell 8 vagy 5 játékost igazolni, csak céltudatosan 2-t vagy 3-at.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Horváth Csengert, a DVTK labdarúgó csapatának sportigazgatóját hallották. Évnyitó szakmai értekezletet tartott a napokban Putnokon a Sajóvölgye focisuli. A részletekről Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Hál' Istennek itt a Koleszár Győr szakmai igazgató szavával kezdeném. Azzal zárta most, hogy nagyon jó őszünk volt, és tényleg az volt, de természetesen van mit javítani, van mit fejleszteni. Bizakodóak vagyunk, hogy egy jó 25-ös évbe tudunk belekezdeni. minden területen igyekeztünk most finomítani, akár a személyi összetételen. Örülünk, hogy bővülünk asszisztensedzőkkel, most a talentedzést tovább fogjuk tökéletesíteni, a méréseknél a talentjátékosok nyomon követését fejleszteni fogjuk, és hát egy pár apró szervezési belső dolgot alakítottunk át. Én azt gondolom, hogy jól fog kinézni. A WPASZ által úgymond felrót szakmai vagy egyéb hiányosságokat, azt folyamatában kezeljük. Tehát igyekszünk, és eddig is abba gondolkodtunk az első WPASZ után is, hogy a hiányosságot fejlesztjük, nagyon-nagyon sokat tudtunk rajta javítani, és most ugyanez a cél, hogy minden évben egy picit ez alakuljon. Személyi állományban 24-ben már ami hiány volt, mondjuk erőléti edző, koordinációs edző, videóelemző, stb. Ezeket hál' Istennek tudtuk pótolni. Ami még hiányosság nálunk is fejlődni kéne, az mindenképpen az egészségügyi részleg. Tehát akár a sérülések elkerülése érdekében, akár a sérült játékosok felépítése, vagy éppen az edzések, mérkőzések közbeni adott feladatok. Tehát ebbe fejlődünk kéne mindenképpen. Azt hiszem büszkék lehetünk arra, hogy Kriston István, aki itt volt nálunk képzési igazgató, most bekerült, hát visszakerült Diózsőrbe, mert azért ő tűzgyökeres diózsőri, nagyszerű munkát végzett itt nálunk, és közben marad a mi kötelékünkben is. Ő lesz a felelős a DVTK Akadémia és a Sajóvölgye focisuli közötti játékos cserékért, tehát a kiválasztást tűrünk, aki akadémiára kerülhet, vagy esetleg aki ott nem fér be az akadémia csapatba, ott az első klubba, ahová irányítják a gyerekeket, az a Sajóvölgye lesz. Valamint történt a DVTK Akadémia élén is változás. Egy helyi, nagyon tehetséges fiatalember lett a szakmai igazgató, Vince Richard. Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kollégákkal, és vele bízunk benne, hogy ez még tovább viszi azt a jó kapcsolatot, ami egyébként már megvolt a DVTK-val. Természetes, nem dőlhetünk hátra, hogy majd a körzetközpontokból 9 év fölötti gyerekeket esetleg átigazolunk, nyilván az is feladat, hanem az az intézményi háló, amit Putnokot és Múcsonyt körülveszi, ott igyekezzünk minél több létesítményben bent lenni. Ezt Sándor Zoltán koordinátor nagyon jól megszervezte, és minden évben bővülünk, akikhez szerződünk, tehát itt szerződéses partnerekről van szó, ahová kijárunk heti rendszerességgel edzéseket tartani. Ez legfőképpen az általános iskola első, második és harmadik, negyedik osztályos gyerekeit jelenti, és az ott a helyi adottságuk mellett a tornateremben, az iskolaudvaron tartjuk ezeket a foglalkozásokat, és újabb települések csatlakoztak a programunkhoz.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye focisuli operatív igazgatóját hallották. A Magyar Diáksport Szövetség közzétette a 2023-24-es tanév NetFit mérési eredményeinek elemzését. A fittségi mutatók javultak, kimagaslik az aktív iskolák fejlődése. Ebben a tanévben 423 intézményben mintegy 130 ezer gyerek vesz részt az aktív iskola programban. A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt aktuális mérései január közepén elkezdődtek az iskolákban. Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs vezetőjét hallják.
10. alkalommal történt meg a diákok fittségének a felmérése Magyarországon az általános és a középiskolákban. Vannak kevésbé jó és jó hírek is, és mind a kettő is egyben. Az, ami az elmúlt évek tendenciáit illeti, mint ahogy sok más területen, a COVID itt is rossz hatással volt a diákok fittségi állapotára, és a 2019-es tanévtől kezdődően volt 3 nagyon rossz hatásfokú tanév, és amikor újra mértünk 2021-22-ben, tehát amikor vége lett a járványnak, egy erőteljes zuhanás látható a diákok fittségi állapotában. A jó hír az az, hogy innentől kezdve, hogy a gyerekek visszatértek az iskolába, újra voltak testnevelési órák, és újra elindultak a sportfoglalkozások, visszapattanás látható, tehát egészen a 21-22-es tanévtől kezdődően folyamatosan javulnak az eredmények. Ez azóta ugye már a harmadik tanévben került sor a mérésre, De el kell, hogy mondjuk azt is, hogy bármennyire is szép ez a növekedés, sajnos még mindig nem ért el a fittségi szint a pandémia előtti szintet. Ezek a jó eredmények, amelyek így az elmúlt 2-3 évre kimutathatók. A felmérési időszak az minden évben január elején kezdődik, és egészen a tanév végéig tart, magának a teszteknek az elvégzése kicsit korábban befejeződik, de az eredményeknek a felvitele a rendszerbe az kitart egészen a tanév végéig, tehát elindult a jelen tanévnek a mérési időszaka, úgyhogy mostantól kezdve a testnevelők végzik ezeket a felméréseket, és a tanév végén, amikor lezárul a rendszer, a kollégáink akkor kezdik el az elemzést, és ugyanígy el fog készülni ennek a tanévnek is majd az elemzése. Az elmúlt egy évben az aktív iskolák részéről még inkább pozitívan értékelhetők. Ez az aktív iskola program most már 423 iskolát érint országszerte. Az elmúlt tanévben 300 iskolával indult el, és ez így folyamatosan bővül. A gyerekek létszámát illetően ez 130 ezer gyermeket jelent, közel 130 ezer gyermeket országszerte, és azt a pozitív eredményt láttuk, miután a fittségi eredményeket ugye ezekben az iskolákban is megmértük, hogy míg a programba való belépés előtt ezekben az iskolákban a fittségi állapot az országos átlag alatt volt, egy év elteltével, amit az iskolák a programban eltöltöttek, a fittségi indexük az országos átlag fölé emelkedett. Tehát ez azt mutatja, hogy azok a program elemek, amelyeket mi az aktív iskola rendszerben bevezettünk, és az iskolák nagy lelkesedéssel alkalmazzák, ezek rendkívül hatékonyak, mert szemmel látható és számokban kimutatható az a hatékonyság, ami a fittségi állapotában a gyerekeknek megmutatkozik. Kifejezetten ebben az aktív iskola programban hatalmas lelkesedést látunk a diákok és a pedagógusok részéről is. Ez egy nagyon átfogó, több elemre alapuló rendszer, amely sokféle oldalról megtámogatja azt, hogy a gyerekeknek minél több minőségi és mennyiségi növekedés következzen be ugye a testmozgásukban, tehát hogy az iskolai keretek között minél többet tudjanak mozogni, és ezek minél élvezetesebbek legyenek. Nyilván ennek köszönhető, hogy mind a pedagógusok örömmel és szívesen csatlakoznak, és végzik az ezzel kapcsolatos plusz feladatokat, és a gyerekek is nagyon élvezik, ugye már önkéntes csapatok is alakulnak, akik segítik a pedagógusok munkáját abban, hogy a társaikat meg tudják mozgatni, úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon sok pozitív eredményt tudunk elmondani, és így, ahogy mondtam, a számok is beszédesek, és nagyon sok jó eredményt mutatnak, de mi nem csak ezeket nézzük, hanem azt a közösségformáló erejét is ennek a programnak, amely szemmel láthatóan alakul, tehát például egy Facebook csoport is kialakult ugye az elmúlt másfél tanévben, már 1300 tagja van, ennyi pedagógus csatlakozott be ebbe a Facebook csoportba az aktív iskolák részéről, és itt napi rendszerességgel zajlik egymás lelkesítése, a jó gyakorlatok megosztása, tehát nagyon sokat tanulnak az iskolák és a pedagógusok is egymástól, és ez azt mutatja, hogy tényleg viszik előre egymást, összekapcsolódnak online, illetve személyesen is. Tehát az a fajta közösségépítés, amit mi eredetileg elképzeltünk, az tényleg meg tud valósulni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs vezetőjét hallották. A világ egyik legnépszerűbb sportága az úszás, ezért folyamatosak a sport infrastruktúrális fejlesztések Nyíregyházán. A napokban az Arany János Gimnázium tanúszodája is megnyitotta kapuit a városlakók előtt. A létesítmény úszásra és vízitornára is használható, egyszerre maximum 55 főt tud befogadni. A sportolni vágyók hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken vehetik igénybe a medencét és a szaunát. Kantár Attillát, az Arany János Gimnázium igazgatóját hallják.
Itt a medence térbe volt legfontosabb a felújítás, mert a régi medence terünknél folyások voltak már a medencénél, és egy új ilyen műanyag borítással ezt teljes mértékben meg tudták oldani. Világítás, belső burkolat, ajzatburkolat csere történt, tehát teljes mértékben azt gondolom, hogy a mai feltételeknek megfelelő iskolai szintű medencét sikerült megoldani. 7.45-ös becsengetéstől a 16.05-ös kicsengetésig folyamatosan használva van. Óra rendszerint jönnek a gyermekek. Az alsó tagozatosok, akik úszni tanulnak, azok heti nagyobb óraszámba veszik igénybe. A felsősök, akik már tudnak úszni, azok már kevesebb időtartamba vannak. A gimnazistáknak pedig lehetőséget adunk, hogy tömegsport keretébe jöjjenek, és aki szeretne úszni, vagy készülni akar majd a tesi érettségére, akkor lehetősége legyen, hogy ne kelljen máshova elmenni, hanem a saját iskolájába tudja ezt megoldani.
Most pedig Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Arra törekszünk, hogy ezek a lehetőségekkel minél többen tudjanak élni, legjobban legyen kihasználva, ezért heti 4 napon át 5:30-6:30 lakosság előtt megnyílik, és a városi úszoda is szombat-vasárnap 6-tól 2-ig. Igaz, hogy versenyek függvényében, tehát ott időnként vannak versenyek, kérem mindenki figyelje a honlapot, ha verseny van, akkor ezt nem tudjuk biztosítani, de így gyakorlatilag az Arany és a Városi Úszoda együtt a 7-6 napján biztosítja a lehetőséget az úszásra, a sportolásra. Én nagyon remélem, hogy minél többen fognak ezzel élni.
Végül Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Az úszás a világ egyik legnépszerűbb sportága, és a legegészségesebb is, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hiszen itt nincs sérülés veszély, és minden a fizikai állapotunkra pozitív hatást generál, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy nem csak a kicsi gyerekek, akik biztonságban kell, hogy érezzék magukat, kell megtanuljanak úszni, hanem azt követően is, felnőtt korban is tudjuk ezt a sportágat elsajátítani, vagy akár űzni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szabó Tünde országgyűlési képviselőt hallották. A legeredményesebb évét zárta az utánpótlás neveléssel foglalkozó 20 éves nyíregyházi kosárlabdaklub. Az NKK 5-ös U14-es csapata az országos főtáblára jutott, az U16-os együttes a regionális döntőben 3. helyen végzett. A kerekesszékes csapat pedig 4. helyen zárt az országos bajnokságban és a Magyar Kupában. Makrai László elnököt hallják.
Valamióta utánpótlás neveléssel foglalkozunk, azóta ez volt a legjobb évünk, legsikeresebb évünk. Legtöbb versenyzőnk volt, mióta utánpótlás kosárlabdával foglalkozunk, több mint 300 igazolt kosárlabdázónk van. Persze természetesen ezt a nagy számot a 17 kosárpalánta csapat jócskán megdobja, de azért mégis a szám az nem kevés. U14-es csapatunkat, serdülők tavaly az országos főtáblára jutottak, sőt, bekerültek majdnem a B-döntőbe és 19-ek lettek. Az U16-os kadett csapatunk nem jutott főtáblára, viszont a legjelenes bajnokságba bejutott, és ott a 3. helyezett lett. Ez egy olyan kettős siker, ami azt hiszem, hogy fényjelzi azt a utánpótlás nevelő munkát, amit itt végzünk a Nyíregyházi Kosárlabdaklubban. Ezen kívül a kerekesszékes csapatunk is, aki most játszik, 4. lett a kerekesszékes országos bajnokságban, válogatott kosárlabdázónk van, soha rosszabbat. Ferenci Tamás U16-os és U14-es kadett serdülő vezetőedzőnket a Magyar Kosárlabdák Országos Szövetsége idén nyáron felkérte arra, hogy a korosztályos válogatottnak legyen a vezetőedzője. Ezen kívül a kenguru és gyerek csapatunknál dolgozó Mészárosné Deride Csilla a serdülő válogatottnak a szakmai stábjának a tagja. Nem ő a szövetségedző, de ő a szövetségi edző első segítője. Az alapítványt azért hoztuk létre Sallajus tanár úr tanítványaival közösen 10-en, hogy azt az emléket, amit elkezdett az NKK megőrizni azzal, hogy Sallai József emléktornát elindítottuk 4 évvel ezelőtt, illetve 3 éve átadtuk a Sallai József kosárlabda ligetet Sallai tanár úr lakhelyétől pár száz méterre, hogy ezt még jobban ápoljuk, ezt az egész megemlékezést, azt az életérzést, amit Jóska bácsi adott nekünk, ezt tovább is meg tudjuk őrizni. Az alapítvány célja az, hogy ezeket a dolgokat segítse, és még tovább vigye, hiszen nem csak az, amit már eddig tettünk, hanem még ezután is akarunk többet tenni azért, hogy a Sallai Józsefnek az emléke örökre megmaradjon azok között, akik kosábláznak. Ennek majd lesznek látványos jelei, de ezt ennek hagyd ne menjek elébe. A lényeg az, hogy például lesz egy Sallai József emlékgyűrűs, amit át fogunk adni 2024 éve visszamenőleg.
Az előző percekben Makrai Lászlót, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A 2024-es esztendőben a kormány mintegy 3,5 milliárd forinttal segítette a Borsod-Bauzemplén vármegyei önkormányzatokat. Erről Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt Miskolcon a Borsod-Bauzemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényén. Ebből az összegből az önkormányzatok közel 2 milliárd forintot a kötelező feladatok ellátására és közösségépítésre használtak fel, valamint közel 1 milliárd forint értékben tűzifa adomány is érkezett a rászoruló családok számára. 400 millió forint összegben pedig a vármegye települései természeti károk megfékezésére és megelőzésére használtak fel támogatásokat.
Most már közel 2 milliárd forintot rendkívüli támogatást utalhattunk ki az önkormányzatoknak a 2024-es évben, segítve a kötelező feladatok ellátását, segítve azt, hogy a közösségépítés terén is előrébb tudjanak lépni, hiszen amennyire erősek a közösségeink helyi szinten, annyira tudunk erős közösséget építeni vármegyei szinten, és annyira tud az országunk is erős közösségé válni. Vagy éppen az a közel 1 milliárd forintnyi szociális tüzelőanyag, amelyet a vármegye településeinek támogatásként oda tudtunk adni, bár éppen most az évnyitó előtti találkozón hallottam, hogy még ez az 5000 fő alatti településeknek egy rendkívül fontos segítség, az 5000 fő fölötti településeknél is ma már elférne valamilyen ilyen jellegű támogatás. Tudjuk, hogy nem tudunk minden problémát megoldani, de talán ez a segítség is érzékelhető. Vagy az a közel 400 millió forint, amelyet a tavalyi évben a Viszmajor alapból az itt bajba jutott önkormányzatoknak ki tudtunk osztani, amely segítséget jelent a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásához, vagy a jövőbeli természeti katasztrófák előidézésének, vagy bekövetkezésének a megelőzéséhez. Összességében tehát ez a közel 3,5 milliárd forint 2024-ben, amely itt a Borsod-Bauzemplén vármegyei önkormányzatokat segítette, talán érzékelteti azt, hogy a kormány számára Borsod-Bauzemplén vármegye is egy fontos szövetséges, egy olyan szövetséges, akire nem csak akkor számítunk, amikor az országnak könnyen megy, jól megy, hanem akkor is, amikor nehézségek állnak elő, és ekkor is támogatjuk ezeket az önkormányzatokat. És én abban bízom, hogy Borsod-Bauzemplén vármegye a jövő Magyarországa számára is fontos szövetséges lesz.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról is beszélt, hogy január 1-től elindult a versenyképes járások program, amelyre a kormány költségvetéséből 250 millió forintot különítenek el. Navracsics Tibor azt is bejelentette, hogy idén Miskolc, Diósgyőri városrészében egy kormányablakot is meg fognak nyitni.
Most január 1-én indult el a versenyképes járások program, amely most először teszi lehetővé évtizedek óta, hogy térségi szinten megfogalmazott projektekkel nyújtsunk támogatást fejlesztéshez. Sok esetben, sok járás esetében olyan összegű támogatást, amely egyébként nem lenne lehetséges, hiszen 250 millió forint értékben a költségvetés áll helyt ezekért a fejlesztésekért és ezekért a fejlesztési projektekért. És ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye esetében a járások túlnyomó többségét jelenti. A feladat az, hogy a polgármesterek, a közösségek közösen fogalmazzák meg a projekteket, amelyek a térséget a település alapú fejlesztési politika mellett a térség alapú fejlesztési politikával is gazdagítja. És pontosan itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében látok jó példákat, hiszen itt működik már egy olyan pályázati, menedzsment, területfejlesztési cég a vármegyei önkormányzat által létrehozva, amely már az előző években is nagyon hasznos és fontos projekteket tudott megvalósítani. Vagy itt éppen Nyugat-Borsodban Rizs Gábor képviselő vezetésével kezdődött már meg a műhely munka, hogy a térségre vonatkozó fejlesztési programok megfogalmazódjanak, vagy Csöbör Katalin országgyűlési képviselőasszony éppen most hívta össze a polgármestereket szintén, hogy egyeztessenek a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozóan. Jó esélyünk van tehát arra, hogy amikor ezek a pályázati kiírások megjelennek a tavasz folyamán, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatok és térségek a vármegyei önkormányzat vezetésével és a kormányhivatal segítségével összehangoltan és jó programokat tudnak végrehajtani. És talán az idei évben, a jövő Magyarországa jegyében a szolgáltatások terén is előrébb tudunk lépni, hiszen Alakszai Zoltán főispán úr kérlelhetetlen támogatása és előmozdítása következtében jó esélyünk van arra, hogy Diósgyőrön megnyithatjuk a kormányablakot most már végre, ami segítséget jelent a miskolciak számára is, és amely abban bízom, hogy a vármegye közigazgatási szolgáltatásai terén is előrelépést jelent.
Idén megkezdődik a miskolci közutak felújítása, amelyre a kormány 9,5 milliárd forintot biztosít. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő miskolci utak közül elsőként szeptember 1-én a 26-os út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el. A megújuló 10 kilométeres útszakaszon kívül a Miskolcot Kistokajjal összekötő út felújítása is folytatódik, amelynek közös finanszírozására 3,5 milliárd forintot különített el az állam. Erről Lázár János építési és közlekedési miniszter adott tájékoztatást Miskolcon.
Az államnak, a magyar államnak 85 kilométernyi útja van Miskolc megyei-Jugubáros belterületén, és arról beszéltünk, hogy ezt a 85 kilométernyi utat hogyan kell felújítani. A legfontosabb északi-déli átmenő forgalmat bonyolító út a város belterületén, az az állam tulajdonában van. Ez a 26-os út a csomópontig, és onnan pedig a 3-as főútig, ez körülbelül 10 kilométerről beszélünk, ami átmegy a városon és állami tulajdonban van, és a búzatéri csomópontról beszélek, tehát 26-os búzatérig és onnan pedig 3-as főútig, 10 kilométerről beszélünk nagyságrendileg, ennek a 10 kilométernek a felújítását kell megejtenünk első lépésben. Ezen kívül még maradt 70 kilométernyi, legalább 70 kilométernyi állami út. Két döntést hoztunk ma. Az egyik az, hogy 2025-ben, tehát még az idén, ennek az átmenő útnak a felújítását a magyar állam tulajdonában lévő közútkezelő vállalat miniszteri utasítás alapján és elrendelés alapján megkezdi. Tehát a Józsitól az irodájában reggel kaptam egy kávét, ami nem volt rossz, de nagyon kedvesen hozták, és megettem 4 darab pogácsát, jelentem a miskolciaknak. Ezért fizetek most 3,5 milliárdot, mert a 26-os út végigvitele a városon egész a 3-as főútig, az 3,5 milliárd forintos felújítást jelent, és azt vállaltam a polgármester úrnak és az előjáróknak, hogy 2025-ben megkezdődik az út felújítása, 3 hónap alatt tervezi meg a közút, és 2025. szeptemberében megkezdi, és 2026 tavaszára befejezi. A polgármester pedig azt vállalta, hogy az ehhez csatlakozó úthálózattal foglalkozik majd a város, részben Európai Uniós forrásból, részben hazai forrásból, és a polgármester azonnal egy lobbit is indított annak érdekében, hogy az úthálózat fejlesztése sor kerülhessen állami támogatással is. Tehát azt kéri a polgármester, hogy az állami utakat tegyük rendbe, ebből most megcsinálunk 10 kilométert 3,5 milliárdért, még meg fogjuk csinálni a Miskolc-Kistokai út egy szakaszát is ebbe a pénzösszegbe, ami szintén nagyon rossz állapotú, és maradt 70 kilométer, amire ők tesznek javaslatot, hogy abból mi a fontos, én pedig azt vállaltam, hogy a következő évben minden évben investálunk a miskolci belterületi úthálózatra. Másrészt pedig ő a kormánynál lobbizik általam és közreműködésemmel, hogy kapjon útfejlesztésre pénzt az önkormányzati utakra, és az Európai Uniós forrásokat is, ami rendelkezésre áll. Miskolc számára 30 milliárd forint, azt erre fogják költeni. Azt mondta, 6 milliárdot akarnak a 30-ból helyi útépítésre fordítani, mi meg 3 és felett, tehát itt rövid időn belül 10 milliárd bele fog menni ebből a két forrásból a helyi úthálózat felújításában. Én azt ígértem, hogy az idén ősszel a érintett főútnak, a várost északi déli irányban átszelő 26-osnak a 3-as főútig a felújítását megkezdi a Magyar Közút.
Az M30-as autópálya megrongálódott szakaszáról is beszélt Lázár János, aki ígéretet tett arra, hogy a hibát elkövető kivitelező cég februárban elkezdi majd a munkát, és idén őszre be is fogja fejezni azt.
Az M30-assal az előbb dicsekedtem, hogy fantasztikus építkezés zajlott Kassa és Miskolc között, és most azt is el kell mondanom, hogy Szikszó és Miskolc között megcsúszott az autópálya, és ezért le kellett zárni. Egy bizonyos szakaszon, abban a híres nagy kanyarban több méter becsúszás és beomlás vagy műszaki probléma történt, ami egy nagyon súlyos és nagyon nehéz kihívás elé állította a kivitelezőt. Ez egy garanciális útszakasz, az egész autópálya garanciális. A Strabag nevezetű osztrák építési vállalkozás építette ezt az útszakaszt, aki elrontotta a kivitelezést. Nyilvánvaló hiba volt a Strabag megbízása, és nyilvánvaló, hogy felelősséggel tartozik. A Strabag most azt vállalja, hogy a jövő hónapban megkezdi a munkát, és még az idén befejezi ennek a hibának az elhárítását. Nem fogadtuk el elsőre a Strabag javaslatát, hanem a Műszaki Egyetemmel fölülvizsgáltattuk azt. Egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpökkel kell megerősíteni az egész tartószerkezetet, az egész töltést. Lényegében le kell bontani ott az autópályát, és újra fel kell építeni. A Strabag költségére és a Strabag felelősségére megy. Mindenért a Strabag viseli egyedül a felelősséget. Legalább 4-5 milliárd forintjába fog kerülni az, hogy ezt az utat helyrehozza. Ha őszig nem tudja helyrehozni, akkor már fizetni is fog, tehát akkor már ő fog fizetni nekünk, nem csak helyrehozza, hanem kártérítéssel, kártalanítással is tartozik. És természetesen az egész elgondolkodtató, hogy egy olyan vállalat, ami magáról azt mondja, hogy nagy fölkészültséggel és műszaki tudással rendelkezik, az képtelen volt ezt a műszaki problémát jól megoldani. Én régóta mondom, hogy nincs szükség külföldi útépítő vállalatokra Magyarországon. Ez a példa azt mutatja, hogy a Strabag nem jó vállalat, nem jól dolgozik, semmi szükség nincs arra, hogy Magyarországon megbízást kapjanak, és azt tudom mondani, hogy nem is bízzuk meg őket semmivel se, amíg ezt a hibát nem hozzák helyre, és nem viselik ennek a következményeit. Ha ezt a hibát nem tudják határidőn belül megoldani, akkor a Strabagnak, a Strabag útépítő vállalkozásnak Magyarországon semmi keresnivalója és semmi helye nincs. Olyan súlyos károkat okoztak ezzel a Miskolc és Kassa között ingázóknak, a Miskolcon, az agglomerációban, az autópálya mellett élőknek, azzal, hogy nem tudnak az autópályán közlekedni, illetve azzal az ott lakóknak, hogy el kell viselniük azt a többletforgalmat, amit az autópálya kiesése okoz, ami azt gondolom, hogy aránytalan. Azt gondolták, hogy Magyarországon bármit építhetnek és bármit megtehetnek, így állnak a külföldi útépítő vállalatok Magyarországhoz, ezért ennek az ügynek nem csak az a tanulsága, hogy a Strabagon be kell hajtani a helyreállítást, le kell verni a helyreállítás minden költségét, meg kell csinálják, sőt, ha kell, akkor pénzt is kell tőlük követelni a kártalanításért. Ennek az ügynek az is tanulsága, hogy jó magyar útépítő vállalatokra van szükség, nincs szükség külföldi útépítő vállalatokra Magyarországon.
A Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum legutóbbi szakmai konferenciáján vendégül lettek Forgács István roma ügyi szakértőt, aki úgy látja, Egyre rosszabb a droghelyzet az egész országban, ennek a megoldása pedig azért nehéz, mert nagyon kibővült a kínálati oldal. Ha a roma fiatalok folyamatosan ezzel találkoznak, nem tudnak kitérni előle. Az előadótól a társadalmi felzárkózást érintő témákról is hallhattak a résztvevők. A részletekről Forgács István szakértőt hallják.
Nekem Gyöngyös a város és a térség, az elég régóta egy olyan terület az országnak, ahol mindig szívesen jövök. Így aztán, amikor szóba került, hogy jöjjek el, és egy ilyen rendezvénynek legyek, én magam is a részesen kimondottan örültem. Már csak amiatt is, mert hogy kimondottan örülök a kérdéskörben felzárkózás ügy és drog kérdése. Ebben rengeteg tennivaló van, nem csak itt Gyöngyösön, nem csak a térségben, hanem az ország egészében. És én bízom benne, hogy ebben majd központi döntések alapján is lesz lehetőség valamilyen irányba elmozdulni. Ezen a rendezvényen engem kellemesen meglepett a résztvevők száma. Tehát előbb az, hogy egy teltházas rendezvény, ahol egyébként 40-60 ember kimondottan azért jön el, hogy halljon új megközelítéseket, új szempontokat, vagy esetleg elmondja a saját véleményét, hogy drogügyben mi az, amit esetleg ő szeretne, mi az, amit ő hozzá tudna tenni, mi az, amit esetleg együttműködésben szeretne viszont látni. Ez mindenképpen becsületes, dicséretes dolog, úgyhogy én ennek borzasztóan örültem. És pedig mindig ez az a vonal, amire én magam azt gondolom, hogy lehet építeni, nem csak itt, hanem az országban más részeken is, de lebb az, hogy Gyöngyös beleáll ebbe a dologba, foglalkozik ezzel, azt gondolom, hogy mindenképpen sokat sejtető, és mindenképpen érdemes erre alapozni majd. A lehető legbátrabban próbálok megszólalni. Ez azért furcsa talán sokaknak egy kicsit, mert egyrészt mindig, amikor valamilyen pozitív változás történik általában, felzárkózás politikában, most országos tendenciákról beszélek, én arról mindig örömmel beszélek, és én azt gondolom, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 esztendő az egyrészt hozott egy olyan helyzetet, amelyben a többségi társadalom a felzárkózni igyekvő és a saját felzárkózásába valóban energiát, erőt beletevő romákat, hátrányos helyzetűeket én is meg tudja becsülni. Tehát, hogy nincs az az állapot, ami mondjuk volt az ezredfordulót megelőzően, hogy egyébként a társadalom inkább elfordult, vagy inkább megkülönböztetett. Sokkal inkább azt látom, hogy a társadalom nagy része kellően nyitotta arra, hogy azokat az embereket, akik próbálnak tenni saját magukért, azokat ő maga is támogassa, és odaálljon melléjük, segítsen. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert társadalmi felzárkózás kérdésében itt mind a többség, mind a kisebbség érdeke az, hogy valamilyen irányba jól alakuljanak a dolgok, de pusztán az, hogy csak az előre bemondott, megjelölegezett bizalom alapján szeressük egymást, ez ma már azt gondolom, hogy nem várható el. Tehát itt a kisebbségnek is kell egyfajta szolidaritást kínálni a többség irányába. Én erről a szigén közösségek már rengeteget beszélek, és úgy látom, hogy ezt meg is lehet szolgálni, és ezt a többségi társadalom kimondottan jól reagálja le. Tehát érdemes a cigány közösségnek bármilyen településen tennie azért, hogy egy kicsit másnak lássák, hogy egy kicsit igyekvőbbnek tűnjön, hogy lássa a többségi társadalom azt, hogy éppen a helyi döntéshozók, hogy maga a cigány közösség is próbál valamit tenni. Ha a közösség egészen nem is, de esetleg egyes családok, vagy maga magánember az egyén szintjén látszódik az elköteleződés, az igyekvés, ahogy mondtam, arra általában a többségi társadalom jól reagál. Ez azért volt nagyon fontos, hogy elmondjam, mert én magam azt gondolom, hogy a társadalmi felzárkózásnak a sikere az nem pusztán a többség befogadói hajlandóságán múlik, vagy nem pusztán a kormányzat vagy a helyi döntéshozók döntésén múlik, hanem azon is, hogy maguk, az érintettek, a célcsoport, az hogyan érti meg, hogy neki is van felelőssége abban, hogy tenni kell azért, hogy megváltozzanak a korábbi sztereotípiák, és éppenséggel egy nyitottabb, befogadóbb többségi társadalmi közeg vegye őket körül.
Elismerő oklevelet kaptak a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház azon dolgozói az intézmény vezetésétől, akik 30, illetve 40 éve vannak az egészségügyi pályán. Budai Népernek Ágnes kardiológiai szakasszisztens 3 évtizede dolgozik az egészségügyben, akivel többek között a különböző prevenciós jellegű tanácsadásról és szűrésekről is beszélgettünk. A kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Az, hogy egy ilyen elismerő oklevéllel jutalmazzák a dolgozókat, az elismeréssel, mindamellett a kis Ági mikor döntött úgy, hogy az egészségügyi pályára fogja az életét áldozni?
Hát ez egy bonyolult történet, mert én 1 éves voltam, amikor az édesanyám beteg lett, sklerózis multiplexe lett, és én gyakorlatilag úgy töltöttem a gyermekkoromat, hogy a mindennapos ápolás, elfogadás beleívódott a mindennapjaimban, és valahol természetes volt, hogy én betegeknek szeretnék segíteni, és ezen a pályán szeretnék dolgozni.
és akkor ez 30 éve a Bugár Pál kórház falai között, mondhatjuk, hogy előtte is volt egy szakasz, 1988.
88 óta, igen, tehát mikor kikerültem az egészségügyi szakközépiskolából, én rögtön a Bugár Pál kórházban helyezkedtem el, akkor még volt fertőző osztály, ott kezdtem, sajnos ez azóta már megszűnt. Gyakorlatilag dolgoztam több helyen, főleg gyermekek után gyűszültem három gyermeket, és a szakrendelőbe kerültem vissza.
És akkor maradjunk is itt a visszakeveredésnél, mert hogy azért jöttünk el, hogy az öröm pillanatairól beszéljünk. Viszont én úgy tudom, a kórházi dolgozóktól, munkatársaktól, és talán még a betegektől is, hogy egy végtelen empatikus, egy végtelen prevenciót előrevetítő, és az edukációt is fontosnak tartó szakasszisztensül itt. Ezt mindhármat nagyon fontosnak tartja.
Igen.
Hogyan zajlik egy hétköznapja?
Igen, tehát gyakorlatilag, mikor egy beteg bármilyen panasszal bekerül a kardiológiára, mindenkinek nagyon fontos szerepe van, az asszisztensnek, az orvosnak, a szakasszisztensnek, tehát minden olyan folyamat, akár csak aki kikérdezi a beteget, aki megcsinálja az EKG-t, aki segít az orvosi vizsgálatoknál. Én műszeres vizsgálatokat csinálok, Holter EKG, ABPM, megterhelem a betegeket, terheléses EKG, és gyakorlatilag a terhelés alatt már edukálom a beteget, tehát próbálom földeríteni, hogy milyen panasz miatt került ő ide, hogy mi okozhatja azt a tünetet, amivel ő ide került hozzánk, és akár már a diétától kezdve a mindenféle olyan tanácsot el tudok neki mondani, ami segítség lehet ahhoz, hogy ő meggyógyuljon. Tehát egy betegnél nem elég az, hogy megvizsgálja az orvos, fölírja a gyógyszert, és ő ezt beveszi, hogyha azok a kiváltó tényezők, amik gyakorlatilag előhozták az ő magas vérnyomását, mellkasi panaszát, nem gyógyítódnak és nem kezelődnek, akkor nem lesz teljes a gyógyulás, mert hiába szedi a gyógyszert nagyon sokszor, hogyha azok a tényezők, hogy dohányzik, hogy nem él egészséges életmódot, hogy nagyon nagy túlsúlya rendelkezik, ezek megmaradnak, akkor ugyanúgy generálódik újra, hogy még magasabb lesz a vérnyomás, még több mellkasi panasza lesz. Tehát nagyon fontos az a teendő is, amit mi csinálunk.
Egyre több program várja az érdeklődőket a megújult Tarcali Művelődési Házban. Az idei év egy Republika emlékesttel kezdődött, de számtalan kulturális program várja majd az érdeklődőket 2025-ben, mondta el Butta László polgármester az intézmény felújítása kapcsán.
2024 nyarán végre, 14 év után sikerült felújítunk a régi művelődési házunkat, sőt, még kis bővítésen is átesett maga az épület, és nagyon izgultunk, hogy hogy fogják fogadni a tarcai lakosok ezt az új művelődési házunkat. Nagyon pozitív az eddigi fogadtatás, olyan programokat csináltunk már a múlt éven, ami már megszokott volt ezelőtt régebben is. A mostani előadás után februárban egy újabb előadás következik Orimus Maja vezetésével, méghozzá volt egy szeretvéd korszak, tehát azt az időszakot fogja átölelni az akkori műsor. Minden műsoruk egy másfél-két órás műsor, ami nagyon érdekes, fotókkal, filmekkel is dokumentálva adják elő az éppen akkori történeteket, amiket kitalálnak. Ezen kívül még most januárban lesz a Magyar Kultúra Napját is itt tartjuk művelődési házunkban, plusz még a Málenkirúgot elhurcoltakról is meg fogunk emlékezni. És szilveszterkor is itt egy több mint 200 fős szilveszteri bulit is tudtunk tartani művelődési házunkban.
A 10 év cipő nélkül emlékest a nyíregyházi Orémus programszervező iroda közreműködésével jutott el a településre. Orémus Maja rendezvényszervező elmondta, mostani produkciójukkal és az elhangzott dalokkal egyaránt fiatalokat és időseket is megszólítottak.
Megpróbálunk mind vizuális technikával, mind hangtechnikával, rengeteg fotóval, archív felvételekkel visszaemlékezni a főszereplőjére a mai estének, aki nem más, mint Bódi László cipő. Valószínűleg nagyon sok helyen emlékeznek majd meg rá, hiszen ő a rajongás tárgya volt nagyon sok embernek. Egyszerűségét, közvetlenségét, alázatát, azt hiszem példaértékűnek tekinthetjük a zenei világban. Már megszoktuk, hogy Tarcalon nagyon vegyes összetételi a közönség, főleg korosztályát tekintve, de azt hiszem, hogy ha valaki, akkor Cipő meg a Republik zenéje valóban mindenkit eltalál, megcéloz és el is talál. Én azt veszem észre, hogy a kisgyerekektől kezdve a szeniorkorú közönségig mindannyian együtt éneklik a refréneket a szeniorok együttessel, illetve az énekesnővel, aki Boda Izabella, Nyíregyháza szerte nagyon ismert és népszerű fiatal énekesnő.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.